Képvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Böröczfi István építészmérnökkel Borsovszky Tibor beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Mai vendégünk Böröczfi István építészmérnök, vállalkozó, a Böröczfi és társai mérnöki iroda alapítója. Miután régóta ismerjük egymást, engedjék meg hallgatóink, hogy tegeződjünk. Szervusz, Isten hozott, Pista bácsi.
Dicsértessék.
Mindörökké, amen. Minden kedves vendégünktől kérünk egy szentírási idézetet, ha volna olyan kedves mondani egyet hallgatóinknak.
Én a Máté evangéliumából választottam magamnak idézetet, a 16. rész, az Jézus mondá Péternek, de én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz, a mennyekben is oldva lészen.
Pista bácsi, kérlek, hogy ha volna olyan kedves, mondjál egy történetet hallgatóinknak életedből, ahol érezted a Jóisten és a hit segítségét. Parancsolj!
Elég koros vagyok már ahhoz, hogy legyenek élettapasztalataim. Katolikus nevelésemnél fogva eleve hithű embernek tartottam mindig magam. Részben ezért is az elmúlt 50-60 évben nem mindig az élet derűs oldalán volt részem. Még ha visszagondolok, amikor nagyon mély ponton voltunk, de természetes, hogy Istenhez fohászkodtunk, és mindig kaptunk erőt, hogy fel tudjunk kapaszkodni, ne veszítsük el reményünket, bízzunk a jövőben és az isteni gondviselésben. És így volt ez a gazdasági életben is, és az egészségben is. Hiszen gyakorlatilag 2000-től 2009-ig minden évben operáltak, átestem rákon, átestem szívműtéten, átestem sztrogon, vesevérzésen és még egy csobó betegségen, és emellett még a családot is el kellett tartani. És ezeken a nehézségeken is mindig csak az isteni segítség segített át bennünket, és ezen tudtunk mindig boldogulni, így tudtunk előrelátni, így tudtuk folytatni életünket, hol jobban, hol rosszabban. Hit nélkül ez nem hiszem, hogy sikerült volna. Ha baj volt, csak Istenhez tudtunk fordulni, és mindig átsegített a megpróbáltatásokon. Ez ma is így van.
Köszönöm, nagyon szép volt, amit elmondtál nekünk. Tudom, hogy kiváló mérnök ember vagy. Mondanál néhány szót családodról és szakmai indulásodról. Hogy indult el a szakmai karriered?
Hát ugye én 1941-ben születtem. Középiskoláimat a Pécsi Polák Mihály építőipari technikumban végeztem, utána Pestre kerültem dolgozni, és Pesten folytattam tovább a műszaki egyetemet, és így tulajdonképpen építészmérnökként kezdtem el dolgozni, különböző, eleinte ugye tervezőirodán 3 évig, az a tervezőiroda sajnos már meg is szűnt, ugye az Erdőterv, az ugye is akkor később a 22-es, 23-as állami építőipari vállalatnál, az Interág Shell-nél, aztán a generál építőipari vállalatnak voltam, lettem legutoljára főmérnöke, és onnan nagy bukás történt, mert elmentem kisiparosnak.
Mikor lettél kisiparos? Hogy történt ez a dolog?
Kisiparos 1977-78-ban lettem. Én már korábban szerettem volna, de nem volt rá lehetőség, mivel a második kerületben laktam, és ott is adóztam, illetve adóztam csak a tervezés után, mert az ugye tervezés az nem állami vállalati feladat volt. Ott ugye, mivel ismertek, nem kaptam kisipari engedélyt, mindig azzal elutasítottak, hogy hát nem azért tanítatott téged az állam, hogy hát most maszekoljál. Holott erre törvény nem volt, csak egy belső utasítás. Na most, hogy mégis tudjak kisiparos lenni, ez úgy volt lehetséges, hogy egy barátom, aki szintén kisiparos volt, és szintén építőipari technikumot végzett, az javasolta, hát ide figyelj, menj el mestervizsgázni a technikusi okleveleddel, és utána más kerületben, ahol nem ismernek, ott kéri iparengedélyt, mert az iparengedély kéréshez nem kellett önéletrajz.
De köműves iparengedélyt.
Igen, és akkor ugye köműves és ács mestervizsgát tettem, és a köműves ács mestervizsgával kértem a 10. kerületbe iparengedélyt.
Értelek. Mesélj hallgatóinknak, hogy hogy alakult tovább a vállalkozásod?
Hát ugye amikor kisiparos lettem, eleinte én úgy gondoltam, hogy hát tulajdonképpen én a tervezésekből is megélek, nem kell nekem gyakorlatilag használnom a kisipari engedélyemet, de mivel adózni kellett, mivel bevallást kellett csinálni, mivel be kellett lépni az akkori kisipari szervezetbe, és ott, na most ott ugye nagyon hamar tudomást vettek arról, hogy hát én mégiscsak építészmérnök vagyok, és hát azért nem tömegével voltak köműves ács kisiparosok mérnökök, így nagyon hamar beválasztottak különböző társadalmi szervekbe, így gondolok, de csak szakmai szervezetekbe, így a mestervizsgabizottságba, a vezetőségbe, az irányító szervekbe, és szívesen is csináltam ezeket a társadalmi munkákat, és a társadalmi munkám révén jutottam a IPOSZ-ban mindig magasabb vezetőségi funkcióhoz, így a budapesti elnökségnek, az építőipari ágazatnak lettem abban az időben elnöke. Közben ugye folytak a mestervizsgáztatások, és akkor már én, mint a mestervizsgabizottságnak eleinte tagja, később szintén elnökeként végeztem kisipari tevékenységeimet. Kisiparosként ugye dolgoznom kellett, mert azért valamiből meg kellett érni, hiszen a társadalmi munka az nem egy megélhetési lehetőség. És ugye nekem 3 embert lehetett felvenni, alkalmazni, mert az akkori törvények erre adtak lehetőséget. Na most igen ám, de 3 emberrel mit lehet végezni? A 3 ember nem tudott nekem annyit keresni, hogy el is tudjuk magunkat tartani. Ezért azt csináltam, hogy még egyik köművesemet lemestervizsgáztattam, és akkor már lehettünk 6-an, aztán később fölvettem egy technikust, és azt is lemestervizsgáztattam, akkor már lehettünk 9-en, és 9 fővel meg már nagyon jól tudtunk már társas házakat is építeni.
Hogy kérdezem meg, merre dolgoztatok abban az időben? Milyen referenciátok?
Igen, abban az időben Zömben családi házakat Budán, mivel Rózsadombon laktam, ott azon a környéken vállaltam munkákat. Volt, amelyiket én magam terveztem és úgy kiviteleztem, de ha nem is én terveztem, elég sok megbízást kaptunk. Például OTP-től luxustársas házak építésére, ez a Kavics utca, Szeréni utca sarkán, aztán a Török vészúton, és ugyanott a környékben, meg Mária remetén családi házakat építettünk. Később ugye a társadalmi funkciómnál fogva kaptam kisebb, úgymond állami megbízásokat is, például a mozgássérültek lakótelepe, mozgássérültek terápiás uszodája a Mexikó úton, a lakótelepe szintén Mária remetén, ugye ahol ugye részben a tervezést is mi csináltuk, mert ugye ott olyan házakat kellett építeni, ahol nincs küszöb, ahol a földdel egy szintben tudott a mozgássérült tulajdonos közlekedni, és ilyen munkákat, és hát ugye magánmegrendeléseket, főleg kisebb társasházakat, 6-8-9 lakásos társasházakat építettünk abban az időben.
Értelek, hány emberrel dolgoztál? Mennyi volt az a maximum létszám, akikkel
dolgoztál? A maximum, amikor már a állami hatóságok engedélyezték, volt ugye, amikor kis szövetkezetet tudtunk már alakítani, és akkor már 30-32 emberrel dolgoztunk. Na most azzal már nagyobb mérvű munkákat is tudtunk végezni, úgyhogy több épületet akkor már tudtuk bővíteni, akkor már magunk csináltuk a könyvelést, magunk csináltuk a költségvetés, számlázást, mindent, ahhoz már nagyobb létszám kellett. Na most a nagyobb létszámhoz a megfelelő adminisztratív részt is fejleszteni kellett, úgy az anyagbeszerzésben, mint az irodai részben, és az egyéb feladatoknál.
És akkor a cégednek már akkor is Böröcfi építő Kft. Volt a neve?
Akkor Böröcfi köműves és ács kisiparosként kezdtem, és ahogy lehetett, ahogy növekedtünk, úgy változott a nevünk is, ugye, mint említettem, voltunk ugye kis szövetkezet is, akkor voltunk lakás és ipari épület építő kis szövetkezet, a LIÉP, aztán később, amikor még szólt már Kft.-nek lehetett, Kft.-ként lehetett működni, akkor Kft.-t csináltunk.
És ugye ott ért titeket ugye a rendszerváltás időszaka, és úgy tudom,
igen,
hogy utána külföldön is dolgoztatok.
Igen.
Mondanál néhány szót a hallgatóinknak?
Igen. Mivel mi, ugye én az Évosznak, a kisvállalkozói tagozatnak voltam az elnöke, és egyben az Évosz egyik alelnöke, 1990-ben adódott lehetőség, hogy a munkavállalási engedélyt lehetett Németországba kérni, és a munkavállalási engedélyeket is ugye az Évosz adta.
Engedjék meg hallgatóink, hogy aki nem tudja, mi az Évosz, azt elmondanám, az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetsége.
Igen. Na most, mivel idézőjelben közel álltam a tűzhöz, elsők között volt lehetőségem ahhoz, hogy kérvényt adjak be, hogy kimehessünk Németországba dolgozni, hiszen akkor már Magyarországon azért fogytak a munkák, nem volt olyan sok munka, így aztán lehetőségünk nyílt, hogy munkavállalási engedéllyel kimenjünk Németországba. Augsburgba volt a központunk, egész céggel kimentünk, Magyarországon csak az adminisztratív munka és a tervezés folyt, többit azt mind kint végeztük. 95-96-ig dolgoztunk itt Németországba, utána hazajöttünk, és attól kezdve újra teljes létszámmal itthon dolgoztunk Magyarországon.
Még egy-két kérdést, ha megengedsz a külföldi munkavállalással, igen, kapcsolatban. Kik szerezték ott nektek a munkákat, és milyen referenciátok voltak, milyen jellegű munkát végeztetek?
Hát ugye Németországba kijutni nem olyan egyszerű volt. Először is ugye az akkori törvények értelmében úgy lehetett kijutni, hogy először kellett egy meghívólevél, na most mivel ismeretség nem volt, honnan legyen meghívólevél? Ugye a magyarországi munkákon keresztül, mivel itt dolgoztunk, és az állategészségügynek is dolgoztunk, és az állategészségügyi intézet egyik vezetőjének voltak németországi rokonai, ő révén kerültünk mi kapcsolatba német, később jó barátokkal, ismerősökkel, és ők voltak azok, akik nekünk először is Németországba kerestek olyan cégeket, hozzánk hasonló kis cégeket, akik munkát tudtak biztosítani, és meghívó levelet. A meghívó levélre itt Magyarországon megkértük az előzetes munkavállalási engedélyt, amelyet még Kölnben jóvá kellett hagyatni, és a kölni jóváhagyás után tudtunk annál a német cégnél szerződéses alapon munkát vállalni. Ez a német cég, vagy ez a német család, aki minket támogatott és segített, ők voltak azok, akik a szerződéskötésben, munkafelhajtásban, munkakeresésben és a helyi tolmácsolásban és az ottani hatósági eljárásokban nagyon sok segítséget nyújtottak nekünk.
Ugye még egy technikai kérdés, ugye a kettős adózás kizárásával ott adóztatok,
ott és nem adóztunk, igen, Magyarországon csak bejelentési kötelezettségünk volt. Értem. Németországba kellett nekünk bankszámlát nyitni, amit a Magyar Nemzeti Banknál be kellett jelenteni, ők rendszeresen bennünket ellenőriztek. Mondjuk a szerencse a szerencsétlenségben az volt, hogy az, aki nekünk a németországi segítők, családunk volt, ezek egy becskereki magyarok voltak, akiket ugye a Tito annak idején kiengedett Németországba, és a hölgy az már ugye egy éve vagy két éve nyugdíjas volt, ő a Sparkasse banknál volt előtte osztályvezető, így kerültünk a bankhoz, a Sparkasse bankhoz, Augsburgba, a férje viszont gépészmérnökként dolgozott, de már ő is nyugdíjasként, ők segítették minket, ugye, hogy a ottani mert bürokrácia azért ott is van bőven, hogy az ottani bürokráciában ne tévedjünk el, és mindig a megengedett jogosultsággal és a jogok szerint dolgozunk. Még hozzátenném, például egy év után ki akartak Németországból tiltani, mert közölték, hogy már te itt voltál egy évig, most jöjjön más magyar ide, csak abban az esetben, de erre ugye ott is nincs törvény, erre ugye az volt, hogy úgy próbáltak elküldeni bennünket Németországból, hogy közölték, hogy mivel nincs nekem német mesterlevelem, hát így vagy mestervizsgázok, holott tudták, hogy nem tudok németül, hát akkor majd csak hazamegyek. Igen ám, de itt is ugye a szerencse, és azt kell, hogy mondjam, egy kicsit a Jóisten segítsége is benne volt, hogy ugye egy delegációval az IPOS révén kiküldtek, mivel már eleve Németországban voltam, azt mondták, hogy a delegációba vegyek részt, Stuttgartba, a Stuttgarti Kamara elnökségének a meghívásán vettünk részt, és az ünnepi vacsorán kikerült mellém ugye a Stuttgarti Kamarának az elnöke, és hát ugye érdeklődött, hogy ki vagyok, mi vagyok, hogy kerültem ide, mint kerültem, és a kinti tolmácsom segítségével is elpanaszoltam, bajba vagyok, lehet, hogy haza kell mennem, mert német mestervizsgát kell tennem, de hát nem tudok németül. Ugyan én arra gondoltam, mert minden munkahelyem nekem 5-10 emberenként volt egy német tolmácsom, vagy művezetőm, vagy technikus, vagy aki németül tud, és mondom, majd a révén levizsgázok, és közölte a kamarának a oktatási elnöke, hogy nem úgy van az, nekem kell, mert lehet, hogy ő rosszul fog fordítani valamit, és akkor én igen, meg kell, kénytelenek megbuktatni. Pontosabban fordítva, hogy úgyse tudok majd levizsgálni németül. Na most ezt így elpanaszoltuk a kamara elnökének, és akkor kamara elnöke csóválta a fejét, azt mondja, hát ha itt jártok Stuttgartba, gyertek be egy ebédre, meghívlak beleteket, és hozd a papírjaidat, hadd nézzem át. És akkor vittem a magyar papírjaimat, hogy én a magyar építőiparnak egyik vezető személyisége vagyok, mestervizsgabizottsági elnök vagyok, és oktatok meg minden. Na hát akkor átnézte, behatta a titkárnőnek, és utána elvitt bennünket megebédeltetni. És legnagyobb meglepetésemre, amikor visszajöttünk az ebédről, ott volt az oklevelem, levizsgáztam német köműves ácsmestervizsga jogosítványt kaptam. Így én a mai napig is a német kamarának, az Augsburgi kamarának tagja vagyok, minden évben befizetem a tagsági díjat, és tartom, függetlenül, hogy nem dolgozunk Németországba.
Ez egy érdekes történet, de térjünk át a jelenbe. Most úgy tudom, hogy a fiad vezeti a KFT-t. Hány ember dolgozik most nálatok, igen, és milyen munkákat végeztek, hogyha volna röviden, igen, a...
Jelen pillanatban 19 alkalmazottunk van, ezek technikusok, mérnökök és két adminisztratív dolgozó. Hát a fiam ugye szintén építész, ő már viccesen azt szoktam mondani, hogy születésekor már majdnem beleesett a messzes gödörbe, de mindig volt is hajlama az építőiparra, és ott nőtt föl a családba, az építőiparba. Úgyhogy ő mindig szerette az építőipart, mikor Németországban dolgoztunk, minden nyarat ott töltött, kint dolgozott, segített, látta, úgyhogy és technikumot végzett, a technikumnál már ő mindig előmben volt azért, hogy ő otthon felszívta magába azokat a mester dolgokat, azokat a mester fogásokat, amit egyébként nagyon nehezen tudnak, akik gimnáziumból vagy bármilyen iskolából kerülnek be. Na most, mikor a technikumot befejezte, akkor ő, mivel országos tanulmányi versenyt megnyerte, felvételin vizsga nélkül mehetett a Budapesti Műszaki Egyetemre, amelyet elvégezve aztán maradt a családba, és ő végzi már azóta is, ő vezeti a céget. Hát az elvégzett munkáink azok tulajdonképpen most tervezés, műszaki ellenőrzés, beruházás, bonyolítás, kivitelezés ellenőrzése, kivitelezés támogatása, beruházás bonyolítása, és kifejezetten csak mérnöki munkák, de ha szükséges, akkor olyan vállalatnak, akinek nincsen megfelelő embere, még akár építés vezetőt is adunk bérbe, természetes számla alapján, költségvetés alapján és a megfelelő törvények engedélye alapján.
Tudjuk azt, hogy most az építőipar nagyon lendületben van, viszont néhány szó erejéig, hogyha tájékoztatnád a hallgatóinkat az Évoszban betöltött szerepedről.
Igen, az Évoszon ugye én voltam az egyik legöregebb, vagy leghosszabb ideig lévő alelnök, mert hiszen az Évosz alakulásától kezdve 2 évvel ezelőttig én alelnök voltam, akkor már úgy éreztem, hogy most már a fiam végzi a vállalati munkának zömét is, már ha én bemegyek az irodába, volt titkárnőm elzavar haza, hogy Pista bácsi, tessék hazamenni, pihenni, de hát nem vagyok fáradt. De azt mondta a kisfőnök, hogy küldjük el. Na hát így lassan-lassan ugye egyre jobb a háttérbe szorultam. Természetes, hogy amikor olyan munka van, amit a tisztelt mérnök urak nem szeretnek csinálni, mint költségvetés készítés, szakértői véleménykészítés, akkor ugye Pista bácsi megcsinálod. Na most az Évoszban ugye, mint meg a kisvállalkozói tagozatból megint csak ugye egyedül én voltam az, aki vállalta azt, hogy ennyi ideig a lelnök legyen. Ugye most már átadtam az elnökségi tagságomat a fiam, a elnökségi tag, de azért a kisvállalkozói tagozatnak a elnöki tisztségét még továbbra is megtartottam.
Csak még 2 mondatot az Évosszal kapcsolatban. Úgy tudom, hogy 100-nál több cég van az Évoszban, ugye? Igen. És ugye a nagy részét ugye igen, kisvállalkozók teszik ki.
Igen. Hát amikor ugye az Évosz megalakult, utána hamarosan indultak a németországi munkák. Akkor csak olyan cég tudott kijutni, akit Évosz tagja volt. Na most akkor több mint 5000 fő volt az Évosz létszáma. Igen ám, de ahogy nem lett kötelező az Évosz tagság, és nem lett kötelező belépni csak a kamarába, így most már lefogyott a Évosz taglétszáma, gyakorlatilag olyan 200-300 körül van az Évosz taglétszáma, ennek körülbelül a 70%-a kis középvállalkozás, a maradék a nagyok. De eltartani, mivel itt mi nem kapunk állami támogatást, az társadalmi szervezet, csak önmagunk tartjuk el, a mi befizetett tagsági díjainkból él az Évosz.
Életed folyamán kaptál-e kitüntetést a munkáddal kapcsolatban?
Hát a munkámat...
Melyikre vagy a legbüszkébb?
Legbüszkébb a Lechner ödöndíjra vagyok, amely tulajdonképpen a építő kivitelező iparnak a legnagyobb, legmagasabb foka. Ezen kívül a múlt rendszerben is kaptam a munkám alapján miniszteri kitüntetést, önkormányzati kitüntetéseket, okleveleket, IPOSZ, EVOSZ, mesterdíjakat, a köműves és ács mestervizsga bizottságnak is kaptam, a 20-25 év után is kaptam díjakat, ami nem csak a munkámat, hanem a társadalmi munkámat ismerték el, de zömben a kapott díjak, elismerések a kivitelezési munkámra kaptam.
Értelek. Úgy tudom, hogy jelenleg még most is vizsgáztatsz, ugye?
Igen.
Hol van ez? Kiket vizsgáztatsz? Igen. A jelenlegi szakembereket?
Korábban, ezelőtt még 6-8-10 éve, még a technikumokban, néha a főiskolán, egyetemen is vizsgáztattam, de most már teljes mértékben. Ugye a magasabb rendű vizsgáztatásokban a fiam vesz részt, én már csak a szakmunkás vizsgákba, de csak építőipari szakmákba, köműves, ács, burkoló, tetőfedő, bádogos, festőmázoló, gipszkarton szerelő, ácsállványozó, tehát csak építőipari szakmunkás képzésekbe veszek részt. Még mindig én vagyok a Budapesten a köműves ács mestervizsgabizottság elnöke, de mivel nem kötelező a mestervizsgáztatás, mestervizsgáztatni jó, ha évente 2-3 vizsgázó van. De szakmunkás vizsgát azt minden 2 hónapban végzünk.
Kedves hallgatóink, Böröczfi István Pista bácsi 79 éves, ezt tudassuk a hallgatókkal, a mai napig is dolgozik. Pista bácsi, miután nagyon elszaladt az idő, és hát én szívesen hallgattam volna még az életednek a történetét, egy olyan emberrel ismerkedtek meg a hallgatók, egy olyan vállalkozóval, aki munkaszeretetével, hitével példaként állhat sok ember előtt. Higgyék el, Böröczfi Pista bácsit régóta ismerem, nagy szeretettel és tisztelettel vagyok iránta. Egy dolgot szeretnék kívánni neki útravalóként. Isten áldása legyen rajta és családján. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Böröczfi István építészmérnökkel Borsovszky Tibor beszélgetett. Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.